Kedves testvérek, kedves vendégek, én is köszöntelek újból benneteket. A mai délelőtt során nem egy szokványos fogalmat fogunk megnézni. Napjainkban talán a hétköznapi nyelven nem is igazán használjuk, mi a kegyesség és mi a kegyességnek a látszata, a közöttük fennálló ellentét, és hogy milyen védelmet kínál az Isten a mi lelkünknek a kegyesség látszatával szemben. Úgy voltam vele, hogy bennem nagyon sok ideig maga a kegyesség látszata kifejezése, olyan ellenérzést váltott ki, hogy én hozzá se fogtam ehhez a dologhoz, ehhez a témához. De most utána néztem, és több szempontból is átgondoltam ezt a dolgot. Az előttünk álló időkeret az nagyon rövid, tehát nagyon kevés dologra fogok tudni kitérni, leginkább arra, hogy mi a jellemzőjük, a közöttük fennálló ellentét, és hogy mi az igazi védelem, röviden, amit az Isten kínál a kegyesség látszatával szemben. Gondolat indítóként a Máté evangélium a 24. fejezetének egy szakaszából egy kifejezést emelnék ki. Máté evangélium a 24. fejezete nagyon gyakran forgatott, főként a napjainkban történő események kapcsán, és itt leginkább a külső nyomorúságot szoktuk kiemelni, viszont a második részében, itt a 9-től a 12-ig terjedő részben, szakaszban egy belső nyomorúságról, egy belső válságos állapotról olvasunk, amit röviden úgy jellemezhetünk, és ezt szeretném kiemelni itt, ezt a kifejezést, hogy a szeretet meghidegül. Nem szeretnék most ebbe a szakaszba belemenni, ugyanis ez csak egy gondolatindító lenne számunkra. És ez az a kifejezés, amit itt ki szeretnék emelni, hogy a szeretet meghidegül. Ugye nagyon röviden úgy tudnánk összefoglalni ennek a válságos állapotnak, belső nyomorúságnak a legfőbb jellemzőjét. És maga a kifejezés nagyon sokat mondó, amikor a szeretet meghidegül, akkor kifejezi azt, hogy igazán abban már nincs is élet. A meghidegült szeretet az azt jelenti, hogy élet nélküli, igazi élet nélküli szeretet, egy látványos, felszínes szeretet, de mivel a virtuális világ egyre jobban elterjedt napjainkba, mondhatnánk azt, hogy majdnem, hogy egy látszat, egy virtuális szeretetről van szó. Mégis miért kell róla szóljunk, mégis miért jó ennek is utána nézzünk, és majd ugye összevetve más igékkel együtt, mert ez csak egy gondolatindító lett volna, ugyanis hatással van nagyon sok emberre, és úgy gondolom, hogy ez alól mi sem vagyunk kivételek, hiszen majd meglátjuk, hogy a tanítványokra is hatással volt azért ez. Pál apostol az ifjú munkatársának a második levelében különösen felhívja a figyelmet arra, tehát 2 Timóteus 3:3-5-ben, hogy milyen idők állnak be az utolsó napokban, milyenek lesznek az emberek. És ez a szakasz biztosan nagyon sokunk számára ismerős, hogy felsorolja ott azokat a jellemzőket, amik nem pozitív jellemzők. Nem szeretnék ezzel most külön foglalkozni, itt is azt szeretném kiemelni, amit a 3. versben is olvashatunk, és akinél van Biblia, kérlek, hogy nyissátok ki Timóteus azért 2. levél 3. fejezetéhez, és ott a 3. és 5. verset fogom olvasni. 3. fejezet 3. és 5. verse. Szeretet nélkül valók. Ugye a 3. versnek is az elejét ezt szeretném újból kiemelni. Ugye párhuzamot vonhatunk az első gondolatindító szakasznak a kifejezésével, a szeretetnek a meghidegülése. A szeretet nélkül valóság. És ugyanakkor ezt kibontja, és mi is kibontjuk, az 5. versben, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És egy figyelmeztetés követi ezt, és ezeket került. Ezt tanácsolja az ifjú munkatársnak, Timóteusnak, Pál apostol. egyrészt felvázolja, hogy milyen állapotok állnak be, és ez napjainkban egyre jobban fokozódni, és egyre jobban fog fokozódni, tehát nem áll itt meg, ahol most van. És külön inti és figyelmezteti, hogy ezt majd kerülje. Úgy gondolom, hogy amire a Bibliánkban külön figyelmeztetés van, és külön felhívja valamire a figyelmet, hogy valamit kerüljünk, valamit ne tegyünk, ott annak jelentősége van. És ezért van számunkra is jelentősége, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk, és ezt egy picit megnézzük, még hogyha vázlatosan is, egy picit közelről ezt a dolgot. A szeretet hiányát, ugyanis azt mondja, hogy szeretet nélkül valóság lesz tapasztalható, valahogy pótolni kell. Az Isten maga felajánlja az igazi szeretetet, amit tőle tudunk elvenni. Nála találunk meg. De hogyha ezt nem fogadja be valaki, akkor azt valahogy pótolni kell. És akkor nem történik más, mint egy külső látszat, egy külső forma, egy színlelés, ha lehet így mondani. A szeretetnek a színlelése, ami megnyilvánul nagyon jó cselekedetekben, nagyon szép dolgokban, de valahol a gyökerét tekintve mégsem az igazi szeretet, mert hogy megtűri azokat a dolgokat, amit itt felsorol a második levél harmadik fejezetének az első részében. Tehát amikor megtűri ezeket a dolgokat, de közben mégis valamit színlel, akkor ez súlyosbítja a helyzetet. Feltehetjük a kérdést, hogy talán honnan is származik a kegyességnek a látszata. Hát nem elsősorban a világból, a kimondott világból, vagy a hideg állapotból származik a kegyességnek a látszata. Ugyanis, amikor valaki megmondja azt, hogy ő nem követi ezt, vagy az Isten ellenében dönt, ugye az egyértelmű, tiszta, látványos, valaki úgy döntött. Egy ateista is tiszta, látványos, hogy úgy dönt. De a kegyességnek a látszata akkor lép be, amikor megtűri a rossz dolgokat, ugyanakkor valamit színlelnie kell. Amikor valami hiányzik, de nem az Istennél pótolja, hanem valami mással pótolja azt. És ekkor jelentkezik a kegyességnek a látszata. Tehát kimondhatjuk azt, hogy igazán a kegyességnek a látszata az a Krisztus nélküli vallásosságból fakad. És az hatott, utána az visszahat. És ez egyre nagyobb méreteket ölt különböző területen. A Tesszalonika beliekhez írt levélben, amit most nem szükséges, hogy kikeressetek, csak jelzem, hogy hol olvashatunk arról, hogy az Antikrisztus megjelenéséről és az antikrisztusi magatartásról, hogy a Tesszalonikai levél második fejezetében. Maga a kifejezés is, hogy Antikrisztus, az kifejezi azt, hogy Krisztus ellen van, de az eredeti nyelv, az előtagot, az előszócskát nem csak ellenének fordítja, hanem a jelentés tartalma között az is ott van, hogy mellette. És hogyha ezt a dolgot összerakjuk, ezt a kettőt, és nem azt nézzük, hogy ez egy ellentétben, önmagában ellentétben van egymással, most akkor ellene van, vagy mellette. Hát, igen, helyette, az még jobb. Tehát, hogy amikor úgy van valaki ellen, hogy közben színleli, hogy mellette van. Ugye, hogy mindig az a legnagyobb ellenség? Miért? Mert gyanútlan, mert nem fogunk gyanút, azért, mert nem óvakodunk, nem védekezünk. Mert olyan esetben, amikor nyílt az ellenségeskedés, ottan tiszta a sor, ott nincs, nem beszélhetünk ilyen dologról. De ott, ahol ez a fajta színlelés az mesterfokon van, de közben a valóságban, a cselekedetben, az érzésvilágban, az egész gondolkodás módban más, csak színleli azt, akkor az mindig nagyobb ellenség. És ezért a kegyesség és a kegyesség látszata között mindig mérhetetlen nagy ellentét lesz, egészen a végső nagy küzdelemig. Ha megnézzük, akkor a kettő között bontakozik ki igazán ez a fajta küzdelem, a kegyesség és a kegyesség látszata között. És pont itt a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében A 12. versben olvassuk ezt a fajta ellentétet, ami fennállt és fenn fog állni, és egyre jobban fokozódik és kiéleződik ez az ellentét, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Tehát a kegyesség látszata mindig is üldözni fogja a kegyességet, az igazi kegyességet. És egy picit majd abba is belemegyünk, hogy vajon miért ez a törvényszerűség, vagy miért áll fent ez a folyamatos ellentét. De még ugye előtte, ugye ott tartottam gondolatmenetben, hogy a Pál apostol ugye az antikrisztusi magatartást hogyan vázolja fel, és ott szerepel az, hogy ez a fajta hozzáállás úgy a kegyesség látszata, bár ott nem úgy fogalmazza meg, de az antikrisztusi magatartás az becsap, fertőz, és ez a fajta fertőzés azért történhet meg, mert nem fogadták be az igazságnak a szeretetét. Valószínű, hogy emlékeztek erre a kifejezésre, a második fejezetben fogalmazza meg Pál apostol, hogy az igazság szeretetét nem fogadták be az ő üdvösségükre, és ezért lehetnek becsapva. Ezért lehetnek áldozatok, mert az igazság szeretetét nem fogadták be. A Timóteusnál pedig ugye mit olvastunk? Most csak itt nézzük a fogalmakat még egyenlőre. Timóteusnál mit olvastunk? Hogy megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát amikor nem fogadok be valamit, nem fogadok be segítséget, az azt jelenti, hogy megtagadom a segítséget. Megtagadni valamit, tehát a befogadás hiányából származik az is, hogy megtagadom a segítséget. De milyen segítségről van szó? Maga az Isten a megváltozásunkhoz nyújtja a segítséget. És amikor saját utat választunk, amikor azt az utat választjuk, hogy a mi erőnkből, a mi elképzelésünk által valósítjuk ezeket meg, akkor ez a fajta segítség nem valósulhat meg, az Isten nem nyújthatja ezt a fajta segítséget. Tehát, amikor a kegyesség látszatát valaki felveszi, akkor igazán megtagadja azt a mennyei erőt, ami az ő megváltozásához szükséges, és ehhez gyárt aztán elméletet is. Gyárt egy elméletet, hogy az Isten elfogad úgy, ahogy vagy. Elfogad úgy, bűneidben, ahogy vagy, nem azt mondja, hogy erőt nyújt ahhoz, hogy megváltozzál, hanem azt mondja, hogy elfogad téged úgy, ahogy van. Ez is a kegyességnek a látszata. És ebből származik az, hogy az ember nem is igényli. Tehát a segítséget nem igényli, csak valamit szeretne megtartani, valamit szeretne felszínen elsajátítani, viszont nem fogadja el azt a fajta erőt, ami a mennyből származik az ő megváltozásához. Na most miért szükséges, még mindig ott tartunk, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk? Azért nem egy alkalommal, most nem fogok semmilyen részletet mondani, de a tanítványok kérdően álltak helyzetek előtt, hogy Jézus a különféle rabbinikus szokásokkal, szabályokkal sokszor miért nem egyezik ki minden esetben. Emlékeztek, és sokszor úgy érezték, hogy hát ezt a mester nem teszi meg, ezeket most nem tartja be. Tehát ő maguk is felvetették kérdésként, hogy Jézus bizonyos szabályokkal, nem hogy szembe megy, de Jézus bizonyos szabályokat miért nem tart meg, amit az akkori kiválasztott népnek az elit tagjai megtartottak. És a szabályként elvárták, hogy a többiek is megtartsák. És látjuk azt, hogy a tanítványokra is, akarva akarozlanul is hatással volt az. Egyszer-egyszer azt gondolták, hogy a mester, maga Jézus az, aki kerüli a szabályokat. De ezt nem akarták ők megtartani, ezt a gondolatot magukban. Nem is akartak nagyon szembenézni ezzel, de mégis valahol mélyén benne volt. Tehát a kegyesség látszat, amit gyakoroltak a kiválasztott népnek ezek az elit tagjai, azok nem csak rájuk voltak hatással, hanem a kívülvalókra is hatással voltak, és hatással voltak még azokra is, akik elég közel voltak Jézushoz. Tehát nem hiába mondja az ifjú munkatársnak, azért Timóteus egy elszánt, odaszánt, lelkiismeretes munkatárs volt, és azt mondja neki, hogy a kegyesség látszatát került. Azt mondja, ne foglalkozzál ezzel, menjél tovább. Tehát maga ezzel a látszattal ne töltsél időt, hanem menjél tovább. Tehát az első figyelmeztetés, ami nem csak neki, hanem nekünk is szól, hogy a kegyességnek a látszatát elsősorban kerülnünk kell. Ez az, amitől nem kell kellemetlenül érezzük magunkat, hogy nem fogadjuk be. A kegyességnek a látszatával találkozva azt kerülnünk kell. A délelőtt kapcsán megnéznénk majd még két példázatot is, nagyon vázlatosan csak a gondolatmenetét tekintve, hogy a kiválasztott népnél a kegyességnek a látszata hogyan alakult ki, és aztán hogyan fokozódott ez, hogyan mélyült ez. Az Ésaiás 5. fejezetében, ez nem maga a példázat, de az Ésaiás 5. fejezetében találkozunk azzal a jelképpel, hogy a kiválasztott nép az egy szőlőhöz hasonlít, akit a mester gondoz, ápolgat, tornyot épít a közepébe, fallal körülveszi, kerítéssel körbeveszi. És ugye ez a kép nagyon ismerős volt, mert hogy az akkori palesztinai szőlőtermesztésben valóban ilyen hegyoldalra telepítették a szőlőt, és valóban a közepébe tornyot építettek, és fallal, kerítéssel vették körbe. Ésaiás 5. fejezetében olvassuk, hogy felásta, megtisztította kövektől, nemes vesszőt plántált belé, közepére tornyot építetett, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vad szőlőt termet. Mostan azért Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt teremjen, holott vadat termet? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel, elvonszom kerítését, hogy legeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapostassék. És itt beazonosítja a 7. versben a 6. verset, most nem olvasom, hogy a seregek urának szőlője Izrael háza. És Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetésre. Ugye itt még nem látványos ez a kegyességnek a látszata. Ugyanis azt mondja, hogy vadszőlőt termet. Tehát nem látszott más, nem látszott jónak, vadszőlőt termet. Ez volt a tény. És megengedte a megpróbáltatást az egész kiválasztott nép életében, tudjuk a fogságokat, azért, hogy azok, akik még változni szeretnének, azok változhassanak. Megengedte a megpróbáltatást. Aztán találkozunk Jézus életében két példázattal. A Lukács evangélium a 13. fejezetében a szőlőbe ültetett fügefával találkozunk. Tehát egy szőlőbe ültetett fügefával találkozunk, ahol maga a fügefa jelképezi a kiválasztott népet. És csak annyit az előzményről, hogy itt olyan galileabeliekről olvasunk, akik életüket vesztették, és ezt a hírt mondják el a kiválasztott nép néhány tagja Jézusnak, mint egy kérdezve az ő véleményét, de ezáltal az ő gondolatukat is közölve, hogy hát azért történt ez velük, mert ők bűnösebbek, mint mi. Tehát mint egy ilyen ki nem mondott büszkeséget érzünk a háttérbe, hogy ugye mi különbek vagyunk, mivelünk ilyen nem történt. Ez az előzménye annak a példázatnak, amit Jézus elmond a Lukács evangélium a 13. fejezetében. És a tanítványok is várják azt, hogy Jézus mit válaszol erre. A 2. verstől olvasom, és felelvén Jézus mondta nekik, gondoljátok-e, hogy ezek a galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi galileabeliénél, mivel hogy ezeket szenvedték? És egy határozott válasz, nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindjárt hasonlóképpen elvesztek. Utána említ még egy másik történetet. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindjárt hasonlóképpen elvesztek. És ez az előzménye annak a példázatnak, amit Jézus elmond a választott nép tagjairól. És ezt a példázatot mondta. A 6. verstől olvasuk. Volt egy embernek egy fügefája, szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincelérnek, íme 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Azt pedig felelvén mondta neki, Uram, hagyj békét neki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom, és ha a gyümölcsöt terem jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Szőlőbe ültetett fügefa, nem terem gyümölcsöt, és a vincellér még kéri a gazdát, hogy adjon még egy évet ennek a fügefának, mert ő mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a füge termőre forduljon. És ez a példázat nyitva marad, ugyanis nem tudjuk, hogy mi lesz a vége ennek a példázatnak. Nem tudjuk azt, hogy fog egy gyümölcsöt teremni azután az egy év után, vagy pedig nem fog gyümölcsöt teremni. Ez kérdés, ez egy nyitott kérdés marad ebben a példázatban. De érdekes módon ezt követi közvetlenül Jézus halála előtt egy másik példázat, ami ugyancsak egy fügefáról szól, de az már nincsen szőlőbe ültetve, az már külön van. Most itt ebben a példázatban ez a fügefa a kiválasztott nép egyes tagjainak a kegyesség látszatát szemlélteti, hogy nagyon szép volt, látványos, mutatós, viszont nem volt rajta gyümölcs. Egy gyümölcsfát azért tartunk, hogy gyümölcsöt teremjen. Annak az az elsődleges feladata, és ezért példázza nagyon jól egy gyümölcsfa, egy fügefának a példája ezt a tanítást. De itt még nyitott marad számunkra. Ezért mondtam, hogy részletekben nem fogok bemenni a példázatot illetően, csak ennyit szerettem volna kiemelni, és most áttérnénk a következőre. Amit Márk evangélium a 14. fejezetében találunk meg, amikor is Jézus felmegy Jeruzsálembe, és utoljára megtisztítja a templomot. Márk evangélium a 11. fejezetében, ott a 11. verstől így olvasom, és bement Jézus Jeruzsálembe és a templomba, és mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő volt, kiment Betániába a 12-vel. És másnap, amikor Betániából kiment, megéhezett. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna valamit rajta. De odaérve ahhoz, levélnél egyebet semmit nem talált, mert nem volt fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki. És hallották ezt az ő tanítványai. Most itt megállnék ennél a kis képnél. Itt olvassunk egy olyanról, hogy nem volt fügeérésnek ideje. Hát akkor a kérdés felvetődik, hogy akkor Jézus miért keres rajta gyümölcsöt, hogyha nem volt fügeérésnek az ideje. Nem igazságtalanság ez a Jézus részéről, hát hogy keres rajta gyümölcsöt, hogyha nincsen fügeérésnek az ideje. Ezért nagyon jó ez a fügefának a példája, ugyanis akik fügét tartanak otthon, azok tudják, hogy ha nem is otthon, máshol is látják, hogy a levéllel együtt már a gyümölcs kezdemény is megjelenik. Tehát, hogyha a lombos fán nincsen egy gyümölcs, az azt jelenti, hogy nem is lesz már rajta több gyümölcs. Tehát a nagyon lombos és nagyon terebélyes fügefa az van gyümölcs rajta, vagy nincs. Tehát a gyümölcs kezdemény már ott van. Még akkor is, ha nincsen a füge érésnek az ideje. A pici gyümölcs kezdemény a levéllel együtt ott van. És ezért ez, amit Jézus szeretne, az teljesen jogos, és teljesen elvárandó, hogy akkor már legyen rajta fügekezdemény. És mivel ez nincsen, egy nagyon drasztikus dolog történik, hogy úgymond megátkozza a fügefát, hát értsük jól, tehát hogy ez a fügefa nem fog többet teremni. És a tanítványok, mikor újból elhaladnak, mikor ugye Jézussal jönnek visszafele, és újból elhaladnak a fügefa mellett, akkor meg is jegyzik, hogy nézd meg, Mester, a fügefa, melyet megátkoztál, kiszáradt. Azt tudjuk, és nem szeretném ezt részletezni, hogy csupán egy mondat erejéig, hogy ez a kiválasztott nép küldetésének, a kiválasztott küldetésének a végét jelképezte. Tehát, hogy nem lesz folyamat, nem fogja betölteni már azt a szerepet, amit az Isten előre jó szándékában elkészített. És nem most történik meg a kegyelemidő, ilyen jellegi kegyelemidő lezárása a kiválasztott népnél, hanem tudjuk István megkövezésénél érez véget. Addig még van egy kis idő, de mégis, mint ez egy előre utal arra, hogy mint küldetés, mint ennek a szerepnek a betöltése, hogy bemutassák, mint nép, az Istennek az ismeretét, az Istennek a valóságát más emberek számára, ez meg fog szűnni. Ezt nem fogja betölteni, mint nép, de átruházódik azokra, akik által Krisztus tud tenni. Lehet az népcsoport, lehet az csupán néhány ember, de nem kimondott egy népre korlátozódik azóta, hanem ugye az új szövetségnek az üzenete, hogy Isten és ember kapcsolata által terjeszti a jó befolyást és a jó hatást. És ugye a másik része, hogy átadatik olyan népnek, aki megtermi annak gyümölcsét, tehát bárki, aki megtermi a gyümölcsöt, az veszi át azt a fajta feladatot, amit az Isten előre elgondolt jó szándékában a kiválasztott néppel kapcsolatban, csak hogy ez nem valósulhatott meg. Emlékeztek erre a kijelentésére is, hogy átadatik azoknak, akik megtermik ennek gyümölcsét. A legfontosabb jellemzője a kegyességnek az, hogy gyümölcstermés van. Ezzel lehetne a legjobban kifejezni. A kegyesség látszatának pedig, hogy nincsen gyümölcstermés. Hiányoznak a lélek gyümölcsei. És hadd maradjon, sőt, több időt kellett volna szánjunk a kegyességre. Mert hogy bennünket ez érdekel. Az egyiktől óv bennünket, azt mondja, hogy kerüld a kegyesség látszatát, de a másikra pedig tanácsol bennünket. A Timóteushoz írt első levélben szól erről. A Timóteushoz írt első levél 4. fejezetében olvasunk arról, hogy mi mindenre jó a kegyesség. 4. fejezet 7. versének a 2. része és a 8. vers. Így fogalmaz, gyakorold magadat a kegyességre, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos. Megvan benne a jelenvaló és a jövő életnek az ígérete. Itt mind a két élet az örök élet, a Krisztusban való élet. Tehát a jelenvaló életnél is az a kifejezés van, az a szó van, hogy Zoé. Tehát a Krisztusban élt élet. A kegyesség Krisztusban élt élet. Ha megnézzük ezt a szót, akkor az Ószövetségben nagyon-nagyon bő a jelentés tartalma, az Új Szövetségben pedig leginkább az Isten félelem szóval tudnánk visszaadni. Nagyon sok helyen, amit magyarnak fordít, az Isten félelem. Az Ószövetségben pedig kifejez ragaszkodást, szeretetet, szolgálatot, szövetségi hűséget, tehát Isten és embernek a szövetségi hűsége, az ember hűsége igazán, hogy válaszol az Istennek a kezdeményező szövetségi hűségére, szeretetére. A belévetett reménységet is magába foglalja. Sőt, kizárólagosan a belévetett reménységet. És ugye itt is az Isten félelem, az alázat, a ragaszkodás. És az új szövetségben pedig, ahogy már említettem, az Isten félelemmel tudjuk a leginkább visszaadni ezt a szót. Egy összetett jelentéstartalmú a kegyesség önmagában. Hit, remény, szeretet, Isten félelem. Tehát mindent magába foglal, ami a Krisztusban való élethez szükséges. Tehát a kegyesség gyakorlása az nem más, mint a Krisztusban élt élet. A kegyesség az kegyelmet igénylő, kegyelem által élő élet. Megismerni a kegyelmet, keresni a kegyelmet, beengedni a kegyelmet, magunkon átengedni a kegyelmet. Magunkon átengedni a kegyelmet, az jelenti már a szolgálatot és az adást. De akkor termi meg a gyümölcsöt. Mert amikor csak a saját maga növekedésre fordítja, úgymond a fa, ha lehet így mondani, bár nem személyesítjük meg a fát, de amikor ugye csak saját maga növekedésére, a lombozatának a növekedésére fordítja az energiákat, akkor nem lesz gyümölcstermés. Tehát nem megy át rajta az a fajta kegyelem, az a fajta táplálék, az a fajta tápanyag, amit felszív és magához vesz. Nem más ez, mint egy bensőséges, gazdag szeretet kapcsolat az Istennel, egy Istenben élt élet. És itt most nincs különösebben idő arra, hogy most egy könyvből idézek, de ha van lehetőségetek, ha van időtök, akkor ehhez a témához nagyon jó, hogy elolvassátok a Krisztushoz vezető lépések című könyvből a növekedés Krisztusban fejezetet. Tehát körülbelül ez tehát a növekedés, a Krisztusban való növekedés egészen ugye a teljességig. Ott abból a részből csak annyit emelnék ki így saját szavaimmal, hogy ezt a fajta növekedést nagyon röviden úgy fogalmazza meg, hogy befogadni és adni. Talán ez a lényegi tartalma ennek a fejezetnek, befogadni az igazságot, a segítséget, az erőt, adni szívet, akaratot, szolgálatot. És a növekedés megreked akkor, ha valamelyik hiányzik. Akár ha a befogadás, az elfogadás hiányzik az ő részéről, mármint hogy ha mi nem tesszük meg, tehát az Isten részéről nem fogadunk el, de akkor is megreked, hogyha ez nem adódik tovább. Nem tudom, hogy ki mondta ezt legelőször, hogy a kegyelem, mikor föntről jön, ugye jelképesen, hogy az Istentől származik a kegyelem, és akkor nyitva tartjuk a kezünket, akkor mi is részesülünk belőle, és más is kap belőle, ki folyik, túlcsordul a tenyerünkből. Akkor, amikor azt megtartjuk saját magunknak, és a kegyességnek a látszata is egy idő után végül is ebben is megnyilvánulhat, akkor annyival maradunk csak. A kegyelem az megmarad, abból élünk, de nem megy tovább, nem lesz gyümölcstermés. Hogyha nem áramlik ez a dolog a fának az ágaiban, és nem jut el a virág és a gyümölcsig, akkor nem megy át rajta ez a dolog, akkor nem lesz gyümölcstermés. Tehát bármelyik hiányzik, akár az elfogadás, akár az adás, a növekedés Krisztusban megáll. Megáll ez a fajta növekedés. És emlékeztek arra a nagyon jó megfogalmazása Pál részéről, hogy ahogy vettétek a Krisztust, aképpen járjatok ő benne. Időben nagyon sokat foglalkoztatott ez az ige, hogy mit is akar ezt kifejezni. És hogyha elolvassátok ezt a fejezetet, ott egy nagyon pici bekezdésben, majd ezt is jobban kifejti, de a lényegét tekintve, hogy ahogy igénybe vettük a leges legelején, az újjászületésünkkor az isteni segítséget, a növekedés folytán ugyanúgy arra a fajta segítségre van szükségünk, amit tőle nyerhetünk el, tőle kaphatunk. Tehát az igazságot, az erőt, azt tőle vesszük el. Tőle fogadhatjuk el. Nincsen más forrása, és ez biztosítja majd a növekedést. Egyrészt látjuk azt, hogy Pál apostol a Timóteushoz írt levélben, ugye megfogalmazta azt, hogy valamitől távol tartani magunkat a kegyesség látszatától, és másrészt pedig, hogy a kegyességben gyakoroljuk magunkat. Mind a kettő itt szerepel, az egyik az első levelében, a másik a második levelében. Ugye a kegyesség látszat az a második levélben, a kegyesség maga az az első levélben. Ez a kegyesség az nem más, mint a Krisztusban élt élet. És azt látjuk meg, hogy mielőtt Jézus elbúcsúzott volna tanítványaitól, ezt a fontos és nagyon ismerős példázatot mondta el, a szőlőtő és a szőlővesszőknek a példázatát, ami az isteni segítség oldaláról világítja meg ugyanezt a dolgot. Tehát egyrészt, mint egy tanácsként feltárja az Isten előttünk, feltárta ugye Timóteuson keresztül, elősorban Timóteusnak intézte, de ugyanígy ez számunkra is megszívlelendő, úgyhogy egyrészt kerülni, elszakadni bizonyos dolgoktól. Másrészt pedig élni benne, ahogy vettétek Krisztus, ugyanúgy folytassátok a növekedést, gyümölcstermés, tehát a kegyességnek a gyakorlása, és a szülőtő példázatában is, a János evangélium a 15. fejezetében ugyanezt segíti elő az Isten oldaláról, az Isten aktív tevékenységét látjuk ebben. A 15. fejezet második versében úgy olvassuk, hogy minden szőlővesszőt, mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Tehát két dolgot említ. Az egyik párhuzamban van, vagy én vonok párhuzamot jobban mondva, a kerüléssel, valamitől elszakít. De itt meg kell nézzük, itt muszáj megnézzük az eredeti kifejezést. Ugyanis, amit magyarra fordít, hogy lemet, az az eredetiben az ajró, ami jelentésében még hordozza azt, hogy felemel, kiszakít. És azt a képet is szükséges felidézzük, hogy a palesztinai szőlő termelés nem olyan volt, mint itt a mi tájékunkon, hanem ott a kordonos művelést nem ismerve, a szőlőhajtások, vagy nem alkalmazva, a szőlőhajtások azok a földön voltak. És tudjuk, hogy két nagy esős időszak volt. Innen ered különben a korai és a késői eső. Két nagy csapadékkal teljes időszak volt, ugye egy korai, és aztán a gyümölcs bejelölésekor, a termés meghozatalánál volt a késői eső. Na most nagyon gyakran előfordulhatott az, hogy ezek a szőlőhajtások, amelyek a földön voltak, a nagyon esős időszakban, tehát például nézzük egy korai időszakban, elkezdtek gyökeret ereszteni. Ugye ott voltak a talajon, és pici gyökereket kezdtek el kialakítani, de az még nem volt olyan erős, hogy amikor jött a száraz időszak, ő abból tudjon különálló életet élni. És ezért, ha megnézzük, ez a kifejezés nagyon, és jelentéstartalom nagyon kifejező, ugyanis a gondos szőlőműves felemelte ezeket a szőlőhajtásokat, hogy ne legyenek a földön, mert hogy nem élték volna úgy túl azt a száraz időszakot, ami következett. És a felemeléssel megakadályozta azt, hogy gyökeret eresszen, pici gyökereket eresszen a szőlővesző. És így megmaradt, fenntartotta a szőlőtő és a szőlővesző közötti vérkeringést. És ebben a képben éppen ezért ez többet mutat. Mert hogy az Isten valahogy, ha lehet úgy mondani, elszakít bennünket aktívan, nagyon sokszor már csak utólag látjuk, azoktól a hatásoktól, azoktól a dolgoktól, amelyek bennünket visszatartanának a vele való kapcsolattól, amelyekben pici gyökereket ereszthetnénk, és nem lenne igazi életünk. És megteszi azt kegyelmében a nevelő munkának köszönhetően, hogy ezeket szépen esetekben elvagdossa, ha lehet úgy mondani, ha már elkezdtek gyökerezni, de ha nem, még előtte ő megelőzi, hogy felemeli. Felemeli a szőlővesszőket, hogy ne legyenek a földön. De ha mégis megtörténik egy pici kis gyökéreresztés, de az a gyökér az nagyon kevés, és nem élné túl a szőlővessző, hogyha a száraz időszak következne, akkor akár azt is megteheti, hogy elvágja azokat a kicsi szálakat, kiszakít valamiből, ugye ezt a jelentést is hordozza ez a szó, tehát nem drasztikusan lemetsz, hogy akkor te már neked nincs kegyelem és vége, hanem mint egy elszakít azoktól a fajta kis gyökerektől, amik akadályozzák a közötte és a közöttünk levő kapcsolatot. Tehát párhuzamba tudom egy kicsit vonni azzal, amikor Timóteusnak azt tanácsolja Pál apostol, hogy kerüljél valamit. Igen, vannak olyan dolgok, amiktől szükséges szakadnunk. Vannak olyan dolgok, amit kerülnünk kell. És ez egy hangsúlyos dolog például a kegyességnek a látszata. A lelki életünket mintegy megmétejezheti, és elveszi a lelki immunitásunkat, ha így lehet mondani. Most vagyunk túl egy járványos időszakon, és tudjuk, hogy ez a vírus milyen agresszív volt, és azt is tudjuk, hogy az immunsejteknek egy fajtáját gátolta a működésében, ezért volt az, hogy többször el lehetett kapni ezt a betegséget. Csak egy bizonyos ideig tartott a védelem, utána újból elkapták 5-6 hónapon belül, kinél hogy, de újból beleestek ugyanabba a fajta betegségbe, pedig már túlestek egyszer rajta, és ugyanilyen egy kicsit a kegyességnek a látszata is, hogy megkerüli és hatástalanítani akarja a lelki immunitást. És ezért szükséges ez a dolog, hogy megfogadjuk, hogy kerüljük. Ne gondolhatjuk magunkat olyan erősnek, hogy mi biztonságban vagyunk. Amit az Isten tanácsként számunkra üzen, azt jó, hogy megfogadjuk, és az egyik, hogy kerülni. De utána a még hangsúlyozottabb dolog, hogy Krisztusban lenni, Krisztusban élni. És ez a fajta kiegészítő példázat pedig az Isten aktív munkáját tekintve, ugye ő maga felemeli, ugye azt a szőlővesszőt. Ha szükséges, a pici gyökerektől kiszakít, tehát elszakít, azért, hogy ez a fajta neckeringés valósuljon meg, és utána mondja, hogy megtisztítja. Megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. A gyümölcstermésnek a hozama az növekedik. Ugyanitt tartottam az Isten megtisztító munkájával kapcsolatban. Emlékeztek, hogy ott jelenések könyve alapján kiemeltem azt, hogy az Isten megtisztító munkájának két nagy része van, a feltáró része és aztán a kinevelő része. Ezt a két szót említi ott a jelenések könyve 3. fejezetében. És az Isten megtisztító munkája az még nagyobb gyümölcsterméshez vezet. Az időnk elhaladt. Talán jó lenne még ezzel a kegyességgel foglalkozni, de hát most talán még mindenki otthon, és szívemből tudom ajánlani, hogy olvassuk el ezt a fejezetet, amit említettem már. Ott még nagyon sok szempontot fel fog vetni. Az Isten tanácsa és az Isten aktív működése együtt. Ő tanácsol, amit megfogadhatunk. De ugyanakkor, ami mindig is csodálattal tölt el, hogy az Isten maga belép az ember életébe. És csak hogyha nem fogadja be, vagy hogyha meggátolja, csak is akkor kényszerül visszaszorulásra. Csak is akik megtagadják annak erejét. Máskülönben adja az Isten. Adja a növekedést, adja a gyümölcstermést. Mindegyiket adja. De úgy látszik, hogy ezt is szükséges megfogadnunk, hogy valamitől elszakadjunk. Mi ne éljünk azzal, amivel lehet sokan élnek. Hanem fogadjuk ezt el, és a Krisztusban való növekedés az legyen valóságos, legyen örömteljes, és legyen eredményes. Péter apostol szavaival fogom zárni a mai együtt gondolkodásunkat, és pedig a második levél harmadik fejezetének az utolsó két verse. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek téveigéseitől elragadtatva saját erősségetekből kinessetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Ugyanaz a kép egy másik tanítványtól. Pál apostol utólag csatlakozott az apostoli körhez, a tanítványi, úgymond tágabb tanítványi körhöz. De Péter ugyanezt fejezi ki. Amit Máté evangélium a 24. fejezetében olvasunk a belső nyomorúságban, hogy sok hitetés lesz, azokra itt utal a levelében, a második levelében Péter. És azt mondja, hogy ettől őrizkedjetek. Ugyanaz, mint a kegyességnek a látszatát kerülni. Ugyanabból a gyökérből fakad mindkettő. És itt az istentelen nem az Isten nélküli embert jelöli, hanem az, aki valamikor az Istenben volt, és utána elhajlott. Tehát ez egy olyan képet fejez ki, mint egy elhajlott rúd, vagy egy elhajlott tárgy. Tehát egyenes volt, de elhajlott. És azt mondja, hogy éppen ezért veszélyesebb. Mert hogy saját magát megcsalja, és másokat is megcsal. És erre a fajta lelki immunitásra szükséges szert tegyünk, mert az előttünk álló időszakban a kegyességnek a látszata rohamosan fokozódik. Egyre jobban fokozódik. És védelmünk az ebben van, hogy a kegyességet, az igazi kegyességet ragadjuk meg. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Mi is növekedjünk ebben a kegyelemben, növekedjünk Krisztusban, hozzunk gyümölcsöt, neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Teremtő Istenünk, mindenható Atyánk, fogad hálánkat, köszönetünket, tanácsaidért és aktív nevelésedért. Köszönjük azt, hogy te lelki immunitással akarsz bennünket felvértezni az előttünk álló időszakban. Mindig is szükségünk volt erre, de talán napjainkban, amikor ez egyre jobban fokozódik, és egyre inkább kihangsúlyozottabb lesz, te különös módon szeretnél védelmezni bennünket, és elrejteni bennünket. Istenünk, te legyél a mi védelmünk, te legyél a mi lelkünknek a védelme, és fogadd hálánkat azért, hogy annyiszor védtél, oltalmaztál bennünket, de továbbra is szeretnénk ezt kérni és igényelni. Őrizzél meg attól is, hogy hatással legyen ránk, eltéveítő hatással legyen ránk a kegyesség látszata. Urunk, őrizzél meg ettől bennünket. Őrizzél meg attól, hogy mi ezt gyakoroljuk. Őrizz meg attól, hogy kismértékben is befogadjuk. Hadd, hogy azt, amit tanácsoltál, azt komolyan vegyük. És azt igényeljük tőled, amit te igazán felkínálsz, kegyelmedben, lehetőségekben, ami megváltozásunkat illetően. Köszönjük ennek a napnak az eddig elvett áldásait is, és szeretnénk kérni arra, hogy további áldásaddal te maradjál velünk. Kegyelmedből, Jézus Krisztusban kértünk. Amen.